Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban felidézzük majd az adventi első gyertyagyújtáson mondott gondolatokat, adventi hangversenyről tudósítva a vezérkar köszöntőjét, és folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását. Már hagyomány, hogy a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületében minden esztendőben meggyújtják az adventi gyertyákat.
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az első adventi áhítatunkon.
Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség helynöke.
Az első adventi gyertyának a meggyújtásakor. Az advent az bizony nagyon bűnbánati időszak. Ugye mi azért használjuk ezt a szép viola szint, ugye azért használjuk a liturgiában. És annak idején, amikor a II. Vatikáni zsinatig 1962-65-ig, ugye minden reggel, és ebben még én is benne voltam, bár a zsinat után születtem egy picivel, hogy minden reggel 6 órakor mentünk az úgynevezett hajnali vagy roráte misére. Egyszerűen jó volt oda menni. És ennek a misének volt egyfajta olyan érdekes érzülete, és persze ebben tényleg a bűnbánat volt benne. Mert hogy minden mise, minden reggel ugye úgy kezdődött el, hogy Rorate, célidé super, et nubes pruant justum, ne iras caris domine, ne ultra memineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jeruzsálem dezolata est. Ne haragudj ránk, Urunk, és ne emlékezzél többé gonoszságunkra. Íme elhagyatottá lett a szentek városa, pusztassággá Sion hegye, és árván maradt Jeruzsálem, a te szentségednek és dicsőségednek lakóháza. Védkeztünk, és mint tisztátalanok olyanokká lettünk, mint a falevelek, a földre hultunk. Íme gonoszságaink, mint a szélvész elsodornak minket. Elrejted előlünk arcodat, és önnön gonoszságunk markába adtál minket. És mindig megismétlődik, hogy rorát egy célidé szuper, et nubes pluant justum, vagyis hogy harmatozzatok égi magasok, hogy esdjétek le az igazat, hogy jöjjön el valójában a megváltás, és jöjjön el az üdvözítés. Az advent az tényleg egy bűnbánati időszak, de közösségi bűnbánati időszak. Nem olyan, mint a nagybőjt húsvét előtt. Amikor együtt kellene valahogy elcsendesednünk, és együtt kellene nagyon egyszerűen készülni karácsonyra. Az, ami megsebzett és sokszorosan megsebzett világunkban, sokszor úgy érezzük, hogy nem lep meg minket a szeretet ünnepe. De hát a szeretet ünnepe az nem tud meglepni bennünket, mert ugye a szeretet se tud meglepni bennünket, mert hogy a szeretet az úgy önmagában nem létezik. Hát azt mi állítjuk elő. Mint ahogy nagyon szépen írja Sőtér István, hogy az advent és a karácsony az egyházi évben az nem a naptár miatt ünnepeljük, és nem a naptár miatt lesz karácsony, hanem azért, mert az bennünk válik valóra, és bennünk születik meg.
A A Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban köszöntette a Magyar Honvédség és Honvédelmi Minisztérium vezetősége azokat, akik valamilyen módon segítették a Magyar Honvédség munkáját egész évben. A köszöntőt dr. Benkő Tibor vezérezeredes, honvéd vezérkar főnök mondta.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Az advent az nyugodtan mondhatom mindenki számára egy várva várt ünnep. Ahogy elhangzott, a várakozással teli ünnep, felkészülés a szeretet ünnepére. Ez viszont egy évben egyszer adatik meg nekünk, mégis tőlem már többször hallhatták, továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy az adventi koszorún lévő gyertyák üzenete az viszont jelen van mindennapjainkban. Hiszen a hit, a remény, az öröm és a szeretet ott kell, hogy legyen mindennapjainkban. A mai nap mégis egy rendkívüli esemény, ha mindennapjainkat tekintem, mert ezen a hétvégén meg kell gyújtani az adventi koszorún első gyertyánkat, amely a hitről szól. A hitről, amely nélkül nem tudunk élni. Meggyújtjuk azért, hogy egy kis melegséget juttasson el szívünkbe ezekben az egyre hidegebb téli éjszakákban, és hogy fényt mutasson nekünk azon az úton, amelyen haladni szeretnénk, amelyen haladnunk kell. A következő héten pedig meg kell gyújtanunk a remény gyertyáját, és Einstein valamikor azt mondta, neki pedig hihetünk, hogy jövője azoknak az embereknek van, akiknek vannak álmaik, akik bíznak álmaikba. Hát elég sok katona van itt körünkben, nyugodtan mondhatom, hogy nekünk, katonáknak vannak álmaink. Vannak álmaink, álmainkban vannak vágyaink, és vannak konkrét terveink. És ha Einsteinnek lehet hívni, akkor azt mondom, hogy mi nem csak bízunk most már ezekben a tervekben, amin úton mi haladni szeretnénk, hanem hiszünk is benne. Hiszünk benne, hogy hamarosan megvalósul. Tisztelt hölgyeim és uraim, hagyj legyek egy kicsit önző most, nézzék el nekem, és hagyj mondjam úgy, hogy a katonáink ebben az évben is reflektorfényben voltak. Természetesen a rendőrökkel, és mindazokkal az emberekkel, akik ott vannak a határ mentén, és végzik feladatukat, végzik hivatásukat. Gondoskodnak arról, hogy Magyarország, a magyar nép, a magyar polgárok békében és biztonságban élhessenek. Hogy nyugodtak lehessünk gyermekeink jövői felől. És ez a reflektorfényben lévő katona tisztességgel, becsülettel végezte munkáját, köszönet nekik, és köszönet önöknek, akik, ha csak emlékezettel, biztató szóval, egy kis támogatással ott voltak mellettünk. Köszönet ezért a segítségért, ezért a támogatásért, nagyon nagy szüksége van erre a katonatársadalomnak. Mégis engedjék meg nekem, hogy hagy emeljem ki a családoknak a kérdését, hiszen ez a film, amit láthattunk, ez a családokról szól. A katona gyerekekről szól, akik hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül, a határ mentén pedig már másfél éve végzik munkájukat, távol szeretteiktől, és végzik szolgálatukat az országhatáron túl. Tehát szeretnék köszönetet mondani a családoknak, a feleségeknek, a férjeknek, a gyerekeknek, a hozzátartozóknak, akik szintén segítik katonáinkat, hogy meg tudjanak felelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket velük szemben a társadalom állít. Tisztelt hölgyeim és uraim, amikor a családról beszélünk, és katonáinkról, akik határon innen és határon túl szolgálják Magyarországot, a magyar embereket, akkor gondoljunk bele egy pillanatra, amikor az adventi koszorún lévő gyertyákat gyújtjuk meg. És mondhatjuk, hogy majd Szenteste elkövetkeztével, amikor otthon, a házunkban meggyújtjuk a szeretet gyertyáját, akkor ennek a gyertyának a párja valahol Irakban, Afganisztánban, Afrikában, Cipruson, Nyugat-Balkánon fog fellobbanni. És ott a határ mentén, annál a 28 települési helyen, ahol katonáink védik országunk határát és biztonságát. Szeretném, ha ez a köszönet eljutna önökhöz, szeretném, ha ez a köszönet eljutna a családokhoz, a hozzátartozókhoz, akik most nem lehetnek itt, és ezt a köszönetet most már hagyományosan katonai zenészeink révén szeretnénk továbbítani. Viktor Hugo azt mondta, hogy a zene az, amely igazából az embert formálja és alakítja. Sokkal inkább hat az ember lelkére és szívére, mint a szó. Ezért választottuk most is, hogy katonazenészeink továbbítsák ezt az üzenetet, és fogadják tőlük olyan szeretettel majd az előadásukat, mint amilyen odaadással, lelkesedéssel készültek erre az ünnepre.
Gulág szó alatt a sztálini Szovjetunió egészét behálózó munkatáborrendszert értjük, ahol a kommunista rezsim hazai és külföldi ellenzőit, hadifoglyokat és másokból elhurcoltakat tartottak fogva és kényszerítettek fizikai munkára. A szovjet archívumok alapján végzett 1993-as adatok szerint 1934 és 1953 között összesen 1.053.829 ember halt meg a szovjet munkatáborokban, nem számítva ebbe a kiengedett, gyógyíthatatlan betegségekben később elhunyt foglyokat. November 25-e a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emléknapja. Tudósítást hallanak egy honvédségi konferenciáról.
A földi pokolként írták le a magyar hadifoglyok a szovjet munkatáborokat, amelyekben éveket kellett eltölteniük a II. Világháborúban és utána, mondta Varga János vezérőr, nagy a honvéd vezérkarfőnök koordinációs helyettese. A Gulág a magyar fegyveres testületek tagjai szovjet fogságban 1941-1955 címmel tartott konferencián a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.
Mivel a veszteség nyilvántartása a háború végső szakaszában akadozott, majd a legvégső 1-2 hónapban gyakorlatilag megszűnt, és az addig keletkezett okmányok egy része is megsemmisült, így a hadifogságba esett magyar katonák, csendőrök, munkaszolgáltatók pontos számát nem lehetett megállapítani. A kutatások jelenlegi állása szerint a II. Világháború során szovjet hadifogságba mintegy 600 ezer magyar állampolgár kerülhetett, akiknek egyharmada civil elhurcolt volt. A Szovjetunióban mintegy 2000 volt azoknak a lágereknek a száma, ahová magyarok is kerültek. A fogságban sínylődők közül legalább 10 000 főt, kisebb részben még a hadműveleti területen történt letartóztatásukat követően, zömüket azonban már hadifoglyi táborokból kiemelve, a szovjet törvények szerint ítélték el.
Visszaemlékezőknek a tanúságát olvasva...
Dr. Stark Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa.
Az éhség az a szó, ami a legjobban jellemzi a szovjet fogságban lévőket, és mivel az éhezés és a rossz munkakörülmények között gyorsan legyöngült a foglyoknak a szervezete, ezért aratott körükben a számos különböző ragályos betegség, aminek következtében gyakorlatilag több tábort azért kellett bezárni, mert mindenki meghalt a foglyok közül. Többen leírták, hogy akkor, amikor kiosztották az ételt, akkor a hadifoglyok között rendszerint verekedés tört ki, itt olaszok, németek, magyarok egymással verekedtek, és az őrök az ilyen verekedésekben nem szóltak bele, sőt, még élvezték is, hogy hát ugye a fasiszták ugye egymással harcolnak egy kis oda kenyérért, vagy forró vízért.
Az első magyar vasútépítő ezred hadosztályából a 3668 emberből csak 2243-at adnak át, az 40%-os veszteség.
Dr. Bognár Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem docense.
Nem háborús övezetben vannak, hanem a front mögött jócskán vannak, mégis 40%-os veszteséget könyvelhetnek el. És ez a Varga Kálmán, aki ott szintén munkaszolgálatos vagy műszaki alakon tagja volt, azt írja, hogy az emberek úgy hullottak, mint a legyek. Amikor a században nem volt meg a 100 ember, mindig a táborokból hozták az utánpótlást. Akikkel 1945. január 5-én együtt mentünk el Debrecenből, ugye a pavilon laktanyából, a 100 közül csak 7-en maradtunk, akik hazajöttünk.
Nagyon sokan jönnek haza 49-ben is, azok pedig itt Magyarországon folytatják azt az életmódot, bocsánat azért a kicsit cinikus megjegyzésért, amelyet a Szovjetunióban megszoktak.
Dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója.
Mi több, nem egy esetben azok a viszonyok, amelyek közé kerülnek, Kazincbarcika, Tiszalök és így tovább, azok sokkal rosszabbak, mint ami a Szovjetunióban volt.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását. Ezúttal is Bőzsöny Ferencet hallják.
Beszéltem az orvosokkal, és elvegyültem az emberek közt. Rettenetesen izgultam, hogyan tudok valamiképpen is csitítólag hatni rájuk. Megvallom, engem is elfogott a belső félelem. Eleinte nem látszott rajtam, de később az egyik pesti vagány megszólalt. Tisztelendő úr is fél, hiszen remeg a hangja. Meg is hallottam becsületesen. Mondom nekik, emberek, mindig őszinte voltam magukhoz. Remélem, így ismertek eddig. Csendes fejbólogatás volt a válasz. Bizony én is félek. Olyan vad hírek jönnek, hogyha a tizede igaz, akkor is nagy veszélyben vagyunk. De annál inkább össze kell tartanunk, annál inkább meg kell őrizni a nyugodtságunkat. Hiszen láttuk, hogy a magára maradottat hányszor koncolták fel az oroszok, amíg az együttest harci alakulatnak nézték. Közben kiabáltak, de mi nem vagyunk harci alakulat. Erre a közbeszólásra eszembe jutott a mentő ötlet. Igaza van, barátom. Mindegyikünknek joga van feltenni a vöröskeresztes karszalagot. Akármilyen kecske orból jött is az orosz, erre mégis tekintettel lesz. De hogy lássák, mennyire csak a hangom remeg és nem a belsőm, én nem teszem fel a szalagot. Az utóbbi mondat egyetlen pillanat alatt meghozta a látható eredményt. Igaz, hogy órákig tartott a győzködés, de ennél a mondatnál láthatóvá lett az eredmény. Mindenki elővette a szalagját és felvette. Így telt el este 9-től majdnem éjfélig az idő. Magam is elrendeztem a csomagomat, minden esetre számítva. Ha elfognak, nem vihetek kápolna ládát, ezért kenyérzsákba tettem a legszükségesebb felszerelést. A hátizsákomba beletettem egy rend váltóruhát, a téli holmikat és egy pokrócot. Minden többi holmimat válogatás nélkül halálra ítéltem arra az esetre, ha bevetnének bennünket, ahogy a hírek jöttek. Remélem, erre az őrültségre nem kerül sor, kiképzetlen emberekkel. A naplómat a kápolna szerek közé tettem. Talán így leginkább megmenthetem. Elhatároztam, ha mégis látom a veszélyt, leeresztem a csizmámba. Ki is próbáltam, nagyszerűen odafér. Még jó, hogy sűrű sorokban írtam eddig is. Alig tett ki vastagsága egy centit.
A mai adás elkészítésében segítségemre volt a Zrínyi Katonai Filmstúdió. Köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak, tegyék ezt majd jövő héten is. Elbúcsúzom, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Máté evangéliumából vett idézettel, gondolattal zárom adásunkat. Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, mert aki kér, az kap, aki keres, azt talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.